Krisztus szeretetével köszöntelek titeket a képernyők előtt, és azokat is, akik itt vagytok a élő közvetítés készítésénél, és szolgáltok. Többen már hétről hétre, több mint 10 hete már együtt szolgálunk így ebben a szolgálatban. A csodálatos utazás, amelyről Zoli beszélt, egy hídon érhető el, ezért ezt a címet adtam ennek a mai ige tanulmánynak, hogy a hit hídja, mely visszavezet a paradicsomba. Úgy is mondhatnánk, hogy az elvesztett paradicsomba. A római levél 3. fejezetében a 27-től a 31-es versi terjedő szakaszt fogjuk most olvasni, amely alapján aztán tanulmányozok Isten igéjét, de picit visszatekintve még az előző versekre is, amelyeket az előző találkozásunkon tanulmányoztunk. Tehát római levél 3. fejezet 27-es versétől olvassuk Isten igéjét, mely így hangzik. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, a hit törvénye által. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazol meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Vagy Isten kizárólag a zsidóké? Nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is. Mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlent pedig hit által. Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt hit által? Szó sincs róla. Sőt, inkább érvényt szerzünk a törvénynek. Hát, nem mondom, hogy ez a legkönnyebb szakasz a Bibliában, de hát a római levélről egyébként is megállapíthatjuk, hogy nem a legkönnyebben érthető könyv a Bibliában, de nagyon fontos. Azt is mondtuk, ugye, hogy Pál apostol ebben a könyvben fejti ki azt az evangéliumot, amelyet ő vett az Úrtól és megértett, és elragadtatásaiban is betekintést kapott a mennyei világnak, a földre gyakorolt, az emberi szívre gyakorolt erőteljes hatásával kapcsolatosan. És ez a megértés Pál apostolban egy erős ösztönzést is adott, amely végigvitte egészen a mártíromságig, és sok harc és sok küzdelem ellenére is megmaradt a Krisztus útján, és ezen az úton sokakat segített az örök életre, a szabadulásra, az üdvösségre. Hát a paradicsomról kell szólnunk egy pár szót, hogyan is vesztette el az ember a paradicsom, ugye az édeni állapotot. Ugye Ádám és Éva, olvassuk Mózes első könyvének 3. fejezetében, fellázadt Isten ellen, áthágva a tiltó rendelkezést, melyben Isten az ő emberiáti bizalmát kívánta kifejezni, azaz adott egy fát, amiről nem volt szabad enni az embernek, megbízva, bizalmat adva az embernek a választás lehetőségét, amely a bizalom nagyon fontos kelléke, tartozéka. Így olvashatjuk ezt Mózes könyvében, az első rész, Mózes első könyve 2. rész 8-as verséről. Gyönyörű igék ezek is. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben. Ezért nevezzük ugye Éden kertjének. Keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Figyeljetek! Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát. Ez valami gyönyörű. Nézzétek! Szemre kívánatosat. Itt nem a korunk divatja, a tápláló, egészséges életmódnak a tanúságai vagy értékrendje nyilvánul meg, hanem sokkal inkább azt mondja a Biblia, hogy az isteni teremtés, amit megteremtett és amiben elhelyezte az embert, az olyan volt, amiben örömödet leled, már csak ha ránézel is. Azaz, magyarán mondva, gyönyörködteti a szemet. Ilyen volt az Éden kertje. Tehát volt egy esztétikai áldása is. Aztán, és eled erre jót, azaz hasznos táplálék. Az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és rossz tudásának fáját Isten alkotta. 15. verstől, és fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze, Ez volt az embernek a küldetése, a felelőssége, a rábízott kincsel, áldással, javakkal, hogy művelje, azaz a hasznos, az örömteli munkavégzés, a gondviselésnek a feladata, és az őrizése, azaz maradjon hűséges mindahhoz, amit Isten mondott, így magá az Istenhez, aki a rendelkezéseket és a javakat rábízta. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Isten tehát nem akarta megfosztani az embert semmi jótól. Nem csak a fizikai szükségeiről gondoskodott, hanem a lelki egészségére is gondja volt Istennek. A szép érzetét is táplálta az embernek, gondja volt erre is. Az édenkertjét, amikor ültette és megalkotta azt a világot, amelyben az embert elhelyezte, és amiben romlatlanság volt. Szerintem ez egy nagyon gyönyörű kép, tehát hogy nem egy ilyen hideg, távolságtartó engedelmesség, megparancsol, megcsinálod, aztán ezt teszed, ha van, ha nincs, akkor meg, akkor is fog be a szádat, hanem sokkal inkább valami gazdagság van benne, valami gyönyörűség, a szem egy gyönyörködtető volt az a világ, amelyet elveszítettünk. Ebből következik az, hogy ma is az alkotó munka, minden alkotó munka érték Isten előtt. A fizikai munka, amely az építésben, művelésben, termelésben nyilvánul meg, és a művészetek, amikor valaki az Istentől kapott talentumát embertársai szép érzetének táplálására, és így Isten dicsőségére használja. Kimondhatjuk tehát, hogy Isten előtt minden munka, mely ilyen, tehát hogy többletet, értéket hordoz és hoz létre az ember fizikai vagy lelki életére nézve, az Isten örömére van, Istent dicsőíti. Nincs tehát hiába végzett munka és feladat. Valakivel nemrégen beszélgettünk erről, neki külön üzenet, meg a gyerekeinek is, ő azt tudja. Az ember azonban inkább hitt Isten ellenségének, vakon engedelmeskedve a szavának, mint a felé feltétel nélküli szeretettel viszonyuló teremtőjének. És így lépett be az ember a lázadás, így lépett rá az ember a lázadás útjára, amely elvitte, kivitte őt a paradicsomi közösségből, a paradicsomi, az édenkerti állapotból, és éppen a lázadása következménye volt az, hogy Isten kiűzte a paradicsomból, és elveszítette az Isten jelenlétét, és az édeni romlatlanság állapotát is. Mózes könyvében a 3. fejezet 22. versétől így szól az írás erről, amiben megint csak van egy olyan rész, amit én most fedeztem így föl, amikor megnéztem a héber eredetit, nem jutott még eszembe, másnap biztos már eszébe jutott, tehát nem gondolom, hogy ez új dolog, csak nekem volt új. Aztán ezt mondta az Úristen, íme az ember olyanná lett, mint közülünk egy. Szoktuk ezt a kifejezést Istenre meg a menny angyalaira vonatkoztatni, de nem csak ez a számérték nem csak azt jelenti, hogy egy, hanem egy bizonyos. Olyan lett, mint közülük egy bizonyos személy. Azaz érthetjük úgy is, hogy az ember olyanná lett, mint a sátán, azaz a sátán lázadásához csatlakozott. És így egészen másképpen értjük ezt a kifejezést. Tudja, azaz megismerte személyesen, belső tapasztalatból tudja, mi a jó és mi a rossz, mint a sátán. Most azért, hogy ne nyújtsa ki a kezét, és ne szakítson az élet fájáról is, hogy egyék és örökké éljen, ugye ezzel a romlott állapotával, a kegyetlenséggel, ami oly sokszor föltört az emberiség történelmében, ne éljen örökké, kiűzte az Úristen az éden kertjéből, hogy művelje a földet, és itt jön a fáradtságos munka, sokszor eredménytelen munka, stresszel, feszültséggel, kínokkal járó munka, sokszor gyomorideggel és sok-sokféle eredménytelenséggel is járó munka. Ez egy átok volt, amely az emberre szakadta az Istennek való engedetlenség állapota, a belépés miatt, amelyből, azt mondja, művelje föld, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította az éden kertje elé a kérubokat, a villogó lángpalost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. Ezt követte ugye a szörnyű szembesülés az emberiség történelmében, az ember életében, a gonoszság valódi arcával. Eddig csak a csábítást, az ördögi csábítást ismerték, és engedtek annak, de aztán meglátták, hogy milyen gyümölcsöt terem az istentelenség az emberiség életében. Káin irigységből megölte testvérét, Ábelt, nyitott sokot okozva a szüleinek, Ádámnak és Évának, művészek, festők festették meg ezt a pillanatot, amikor szembesül Éva és Ádám azzal, hogy megölte Káin testvérét, Ábelt, és meghalt. Szembesül halállal, és ez a sok igen erős volt, és elkezdett az ember visszavágyni a paradicsomba. Tehát még az elején vagyunk a történetnek, még éppen csak kikerülnek a paradicsom állapotból, már az emberben megjelenik a vágyakozás, hogy jobb lenne visszamenni. Mégiscsak jobb lenne ott élni, a paradicsomban, Isten közelségében. Federico Fellininek van egy filmje, 1960-ban mutatták be, az Édes élet. Nem reklámot szeretnék csinálni a filmnek, bár rendkívül tanulságos, akinek van ilyen típusú művészetekhez való hajlama, meg kíváncsisága, amelyben a főszereplő Marcello Mastroianni egy tehetséges író egyre mélyebbre kerül az ördögi sötétségbe és a gonoszságba, az istentelenségbe. A fasizmusból kikászálódott Olaszország fővárosában, Rómában. A romlás egyre inkább terjed, és birtokba veszi a főhőst is. Édesapja meglátogatja a vidékről az örök városba érkezve, és a fiával elmennek egy lokába, ahol az idős urat megigézi az egyik táncos nőnek a szépsége. El is megy a lakására vele, majd a filmben azt látjuk, hogy ez az idős ember a szégyenérzettől és a kiábrándultságtól összetörve háttal a kamerának ül és tekint ki az ablakon, és azt mondja, hogy hazamegyek. Azonnal a taxit hív, és a legelső vonattal hazamegy szeretett feleségéhez és a vidéki élethez. Benne maradt még valami jó. Erre még visszatérünk. Az Isten kereső és a paradicsomi állapotba visszavágyó lelkületről olvassuk a Mózes első könyvének 4. rész 26-os versében. Sétnek is született fiú, ugye Ádám leszármazottairól van szó, akit Énosnak nevezett el. És egy mondat, amely ki is van vetítve, akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét. Itt is egy példa a visszavágyakozásról, a paradicsom állapot kereséséről. A történelem folyamán, tehát az ember sokféleképpen próbálkozott, hogy Isten nélkül boldoguljon, és a földet paradicsommá változtassa, de a halál és a gonoszság mind untalan szakadékként tátongott közte és a vágyott célja között, nem tudta azt elérni. A római levélben az előző alkalommal tanulmányozott szakaszban arról olvastunk, hogy Isten maga indult el a mennyből, hogy az embert megmentse, megváltsa, az ember hitetlen, vétkes és arcátlan viselkedése miatt fellángolt isteni haragot Jézus Krisztus engesztelő áldozatával és a véres kereszten kifolyt vérével kiengesztelje, és a bűneinkért áldozatot mutasson be, szenvedésére és halálával megváltásunkat hozza el. Amire mi képtelenek voltunk, bár sokféleképpen próbálkoztunk, a vallások és a cselekedetek, a lázadás, az izmusok, a tudomány és sokféle más módon, azt hidalta át Isten fia Jézus Krisztus által. A római levélben, a 8. fejezetben, majd későbbi tanulmányozásunk tárgya ez, de kell, hogy olvassam, a 8. rész 3. verstől, amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt. Azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek, azaz szent szellem szerint. No, a folytatásban megpróbáljuk megérteni a törvény szerint járás és a szent szellem szerinti élet közötti lényeges különbséget, és a Biblia tanítása szerint az erőforrást ahhoz, hogy a szellem, azaz a szent szellem szerint hogyan is tudunk élni. Nézzük azonban a hidat, a hit hídját, és picit foglalkozzunk a római levél alapján a hit kérdésével. A korábban tanulmányozott és a most felolvasott szakaszban, tehát a harmadik rész 21-től 31. versét erő szakaszban, mintegy 7 alkalommal, 7 helyen szól a hit kult szerepéről a Szentírás. A hit görög kifejezés a pisztis többféle dolgot jelent, mély tartalma van, a korábbiakban már beszéltünk erről, majd most mindjárt vissza is utalok rá, mert lényegesnek tartom, de jelenti a hitet, a bizalmat, a hűséget, a megbízhatóságot, a hitelességet, vagy meggyőződés, bizonyosságot, és a bizonyítékot is. Csia Lajos bácsi megfogalmazását alkalmaztam legutóbb, és ezt hadd olvassam most is. A kiki azt kapja, amit érdemel el fölött, egy magasabb isteni elv áll. Ingyen adni annak, aki az ingyen adottat megbecsüli. Ilyen az ingyen adottat megbecsülő, azaz megbízható ember a hívő, aki egyben hűséges is. Ezt a három fogalmat tehát egy szóval a pisztisszel adja vissza a Biblia eredeti jelve. Hiszen aki hűtlen, másban sem bízik, aki mást hűnek tart, maga is megbízható. Na hát nézzük akkor a 7 ige helyet a Róma 3.21.31 szakaszban, és ízlelgessük ennek a felolvasott szakaszban hit törvényeként elénk állt, ami felszabadítja az embert a törvény rabsága alól. Ezt ki fogjuk bontani ezt is, hogy egyáltalán a Bibliában a törvény milyen tartalommal áll, tehát milyen aspektusai vannak a törvénynek, és ez is sokat fog segíteni, hogy meg tudjuk érteni a felolvasott szakaszunkat. A Római Levél 3. fejezet 22. versének első felében ezt olvassuk. Isten pedig az igazságát, azaz a hit általi megigazulás Krisztus vére által, mint magasabb rendű törvény, most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Aztán a 25. vers első fele. Mert Isten őt, mármint Jézus Krisztus rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát, azaz igazságosságát és megigazítását megmutassa ezen az úton. Tehát a hit útján, a Jézus Krisztus vérébe vetett hit útján. Aztán a 26. rész második fele, mert ahogyan ő igaz, azaz igazságos, igazzá teszi, azaz megigazítja azt is, aki Jézusban hisz. Tehát látjuk, hogy ez a híd vissza az Isten közelébe, a paradicsomba, a hit hídja, vagy a hit törvénye, ahogy a Római Levélben olvashatjuk. Aztán 27-es vers, hogyan lehetséges akkor a dicsekvés lehetetlenné vált? Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. A 28-as versben, hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember a törvény cselekedésétől függetlenül. Azaz, nem a törvény cselekedetei által nyer igazságot, vagy megigazulást. A 30. versben, mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a zsidót ugye hitből, a körülmetéletlent pedig hit által, erről majd a 4. fejezetben részletesebben kapunk tanítást. 31-es versben pedig ezt olvassuk, a felolvasott szakasz utolsó versehez, érvénytellé tesszük tehát a törvényt, a hit által, szó sincs róla, sőt inkább, érvényt szerzünk a törvénynek. Na de hát milyen törvénynek szerzünk érvényt, és hogyan? Nos, amikor hidat építenek, akkor ha láttok ilyen képeket, vagy megnéztek ilyen műveleteket, vagy videókat, akkor vagy az egyik oldalról építve építik, és haladnak a másik irányba, vagy mindkét oldalról építik, és akkor a mérnők pontosan kiszámolják, hogy hogyan kell találkozni a két irányú építkezésnek, és pontosan összeilleszkedik a két híd rész. A kérdés az, hogy a híd hídját ki építi? Melyik irányból építik? Az ember építi? Az ember teljesítmény cselekedet? Vagy valamilyen dolog, hozzáállás, viszonyulás az, amely építi a híd hídját? Vagy Isten építi a híd hídját? Vagy mindkettő irányból épül a híd híd? Tehát van szerepünk nekünk embereknek, és hozzá tudunk-e valamit tenni ahhoz, hogy át tudjunk menni az Isten világába, vissza tudjunk térni az édeni állapotba, a paradicsomba? Vagy egyedül Isten az, aki cselekszik? A korábbi alkalommal és a most felolvasott szakaszban is azt kell látnunk és megállapítanunk, hogy Isten ingyen igazít meg. Tehát a hit nem lehet az emberi teljesítmény következménye. Ez rendkívül fontos. Nem tehetsz semmivel többet azért, hogy higgyél. A hit Isten ajándéka. Mivel az ember olyan távol szakadt Istentől, nincs olyan ember által készített híd, kötél vagy létre, amely elég hosszú lenne ahhoz, hogy Istent azon elérjük. Éppen ezért a hit hídját maga Isten készítette el, ahhoz mi emberek semmit nem tudunk hozzátenni. Mégis van, ami rajtunk múlik. Hát mi az? Amikor halljuk, hogy Isten azt mondja, hogy jöjj, azaz hív bennünket, hogy bízzunk benne. És amikor a tátongó szakadékot látjuk, a bűnszakadékot, a halál szakadékát, a bizonytalanságot, a kockázatot, akkor ha elindulunk az Isten jöjj szavára, és rátesszük a lábunkat a hit hídjára, és haladunk ezen a kifeszített hídon, a szakadék fölött kifeszített hídon, akkor Krisztusba és áldozatába, ami Krisztusba és áldozatába kapaszkodik, tehát vagy úgy lehet elképzelni, hogy a híd függesztése, felfüggesztése mindkét oldalon, a menny oldalán is, és az a földi világ oldalán is Krisztusban van felfüggesztve, Krisztusban áll meg, és a Krisztus tartja meg, ő egyszeres, mint a pillére és a felfüggesztése is ennek a hídnak. És így, ha Isten szavára hallgattunk, amikor azt mondja, hogy jöjj, és elindulunk, akkor tudunk belépni az Isten világába, és közeledni a mennyei királyságba, hogy majd aztán belépjünk az ajtón, a kapukon, a hídon át, a hit hídján áthaladva. Így lehet tehát elérni az édeni állapotot, a paradicsomot. A 21. versben korábban azt olvastuk, hogy most pedig, érzékeltetve az ige azt, hogy akkor egy új utat készít Isten, egy változás történik, a törvény nélkül jelent meg, mondja az ige, Isten igazsága, megigazító kegyelme, ugye, amelyről bizonyságot tesznek a törvény és a proféták, tehát az Isten megigazító kegyelme betöltötte a törvényt, az írott parancsolatokat és a proféciákat is. No, mint ahogy ígértem, nézzük meg akkor a törvény aspektusait a Biblia alapján, hogy egyáltalán értsük, hogy mit is jelent a hit törvénye. A görög nyelvben a nomosz kifejezést olvassuk a törvény szavaként. A római levél elég gazdagon foglalkozik a törvénnyel, nem meglepő egyébként, mint egy 75-ször találjuk ezt a szót meg a római levélben. A magyar nyelv, a héberben ugye a Tóra szó az, amit a görögben nomosszal fordítanak. Nem teljesen pontos egyébként. Maga a nomosz nem fedi le a Tórát, mert a Tóra jelenti a tételes parancsolatot, de sokkal inkább jelent tanítást. Erre még majd visszatérünk. A magyar nyelven pedig a törvény ugye jelent jogszabályokat, azoknak a paragrafusokra bontását, és még a törvény azt is jelenti, hogy az alkalmazási jogot is jelenti, tehát hogy hogyan kell azt alkalmazni. És ehhez képest ugye van a görög kifejezés, van a héber, és van egy magyar kifejezésünk, és mi nyilvánvalóan a magyar kifejezésből próbáljuk megközelíteni a törvény szavunkat, bibliai törvény szavunkat, és próbáljuk azt megérteni. Tehát, mint mondtam, a héber tóra szó az nem csupán törvényt, hanem sokkal inkább jelent tanítást. A törvénynek három aspektusa van a Szentírás kijelentése szerint, ami a római levélben nagyon szépen elénk is tárul. Az első aspektusa a lelkiismeret törvénye, vagy a lelkiismeretbe írt isteni törvény. Tanítás, értékrend. A római levél mondjuk 2. rész 14-es versében például olvasunk erről. Ez a lelkiismeret, amely hordozza az isteni tanítást, isteni értékrendet, jelzéseket küld az embernek, ha az Isten tanítása szerint cselekszik, azaz ugye akkor a lelkiismeret megerősíti, vagy ha áthágja az isteni rendet, akkor pedig lelkiismeret fúdalásban szintén jelez, hogy nem jó úton jársz. Az ember lelkiismeret azonban nem egy pontos műszer. Sokkal inkább hasonlít egy iránytűre, amely mutatja, hogy jó irányba vagy rossz irányba haladunk, mint sem egy nanométerre, vagy ha kisebb mérési pontosságot alkalmazunk, mikrométerre. Tehát nem tökéletes. Jellemzője továbbá, hogy az ember nem ura a lelkiismeretnek, ez is mutatja azt, hogy valami többről van, Istenről van szó, ami az ember alkotó eleme. Bár az, ugye, bár az ember nem tud uralkodni a lelkiismeretén, de igyekszik tompítani a jelzéseit, ilyen tompítási módszereket például a szenvedélybetegségben alkalmaz az ember, amely a lelkiismeret furdalását megpróbálja tompítani, vagy elnyomni. A lelkiismeret a szellem, az emberi szellem újjászületése hatására, amikor hitáltal betölti azt az életnek világossága, megvilágosodik. Azaz érzékenyebbé válik. Pontosabb jelzéseket adva az isteni jogrendnek való megfelelésről, az Isten akaratából a beilleszkedésről, illetve annak áthágásakor. A Szentlélek által eltöltött emberi szellem, így az általa uralt lelkiismeret, tehát ugye már mint a Szentlélek által uralt lelkiismeret, ugye az ember szelleme újjászületik, amikor betölt Isten szelleme, Isten szelleme uralma rá vesz az ember szellemét, azaz áthatja az ember szellemét, ez az uralom kihat a lelkiismeretére is. Ez a újjászületett szellem és a Szent Szellem által eltöltött emberi szellem és megújított lelkiismeret érzékenyé válik az Isten rezdülésének, az Isten akaratának megértésére, felfogására, és nem csupán megsejtésére. Erről a Bibliaiskolában bővebben hallhattunk a profétai szolgálat és ajándék témakörben, és majd még János barátom fogja is folytatni ennek a mélyebb kifejtését. Tehát a újjászületett ember a Szent Szellemtől eltöltött szelleme és megújított lelkiismerete által sokkal pontosabban képes érzékelni az Isten rezdüléseit, és érzékenyé válik az isteni akarat és szándék felfedezésére, megértésére, és sokkal inkább képes rá, mint aki a tételes parancsolatok alapján igyekszik megérteni az Isten akaratát, az a törvény által. A Szentlélek általi szabadságnak nevezzük ezt az Istenre figyelő és akaratát felfogni képes, és azt cselekedni akaró hozzáállást, mely összhangba hozza az ember lelkiismeretét az Isten mozdulásával és akarásával, akaratával. Tehát a Szent Szellem szabadsága az a szabadság, amely által az ember, amelyben az ember Istenre figyelő szívvel, lelkülettel képes felfogni az Isten akaratát. És nem csak felfogni képes, hanem Szellem szabadsága által szabad arra, hogy mozduljon az Isten akaratába és megcselekedje azt. A második aspektus a törvénynek a mózesi törvény. Ez a tételes parancsolatokból álló törvény, amelyet Isten írott formában adott oda Mózesnek a Sinai Hóreb hegyen, és Mózes által az ő népének, a szövetségbe hozott népének, a törvény szövetségébe bevont zsidó népnek, és ugye maga a tíz ige tíz parancsolat, mint egy általános érvényű értékmérő is az egész emberiség számára. A tételes parancsolat nem alkalmas a szív rezdüléseinek és belső indítékainak a megmutatására. Tehát egyszerűen a tételes parancsolatból és annak cselekvéséből nem derül ki, hogy valakinek a szíve tiszta-e. Míg a Szent Szellem által újjászült emberi szellem, amelyet eltölt Isten szelleme és megújítja a lelkiismeretét, ezért a belső motiváció, a belső készítése a szívből fakad, ezért a cselekvése is tiszta. De a törvényt lehet csűrni, csavarni, a saját szánk íze szerint formálni, erre ugye Jézus korában is az akkor élő zsidóság egészen magas szinten felkészült és űzte ezt a csűréscsavarást. Megpróbálja az ember úgy magyarázni a törvényt, hogy azáltal igazolja a saját lelki nyomorúságát, elfedje a vétkeit, és még ebben a magyarázkodásban, okoskodásban, tehát én megtartom ezt, megcsinálom ezt, én azért jobb vagyok, mint más, és igazán megfelelek ennek a törvénynek, de ezt így kell érteni, vagy úgy kell érteni, vagy hát nem kell azt olyan komolyan menni. Szóval kidumálja, és ezáltal meggyőzi a saját lelkiismeretét is. Megcsalva a saját szívét. Tehát Pál éppen erről beszél, hogy a törvény cselekvése által nem lehet megigazolni, mert a törvény nem mutatja meg tisztán az emberi szív szándékát, hanem a cselekedetet mutatja meg. Tehát, hogy van egy törvény, és megcselekszem. Nézzétek meg, egy bíróságon nem azért ítélek el valakit, mert rosszat érzett, vagy indulat volt a szívében, hanem mert megölt valakit, vagy ellopott valamit. Tehát a törvény a cselekedettel van párban, nem pedig a szív mozdulásával. Isten azonban a szívet nézi. Tehát ezt a lelki hozzáállást, a törvénynek ezt a fajta csűrési csavarását nevezi a názareti Jézus képmutatásnak, melyre több példát is használ. Például használ jeltelen sírókat, azaz az emberek áthaladnak fölöttük, de ott van a rothadt test, vagy a meszelt sírok képét is használ. Ez a szépnek néz ki kívülről, de belül rothad, tisztátalan. Ilyenkor az ember a törvény megcselekvésével dicsekszik, ugyanakkor a szíve romlott, lelkiismerete pedig terhelt. A törvény önmagában jó, mivel azonban az ember tökéletesen betölteni nem tudja, ezt is olvassuk az igében, a törvény önmagában nem rossz, hanem jó, de mivel az ember betölteni azt nem tudja, így válik ítéletté és halált okozóvá az ember számára. No, és van a harmadik törvény a Bibliában, amely mindenek fölött van, tehát fölírja a lelkiismeret törvényét, és fölírja a hit, a tételes parancsolatok törvényét is. Ez a szeretet, azaz a kegyelem törvénye. No. Amilyen mértékben az ember képes és kész befogadni az Isten szeretetét, ami egyenlő az ő kegyelmével, tehát az Isten szeretet és kegyelme elválaszthatatlan egymástól. Amikor a szeretetet fogadod be, akkor a kegyelmet fogadod be. Ezért örvendeztem, amikor hallottam a bevezetőben a Zoltán felvezetőjét, vagy a dalokat hallottam, amiket énekeltetek, hát szerintem ez hihetetlen, óriási. Úgyhogy nem tudtátok, hogy én mire jutottam a Biblia tanulmányozásom kapcsán, és hol fog most tartani éppen a római levél tanulmányozásában, legalábbis így tételesen. Tehát a szeretet, tehát a kegyelem, az ember számára a kegyelem tapasztalata, az egyenesen arányos azzal, hogy mennyi szeretetet fogad be az Isten szeretetéből, a szívébe. Tehát ahogy befogadja az ember Isten szeretetét, ami az ő kegyelme, növekedni fog a szellemi életben. Egyre mélyebben érti és ismeri meg a magasabb rendű törvényt, ami a szeretet törvénye. Tehát mit írtam le ebben a kicsit talán bonyolult mondatban? Ha az ember be tudja fogadni az Isten szeretetét, azaz az ő kegyelmét, így válik egyre érettebbé, és ismeri meg a magasabb rendű törvényt, amely megszabadítja őt a bűn és a halál törvényétől, a lelkiismeret törvényének vádlásától, ami a szeretet törvénye. A 13. részben szintén majd tanulmányozni fogjuk, de nem kerülhetjük el, hogy most ne olvassuk fel, nem már többször. A 8. versben ezt olvassuk. Senkinek se tartozhatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert azt, hogy ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot, ez az ige foglalja össze. Szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat fele barátjának. A szeretet tehát a törvény betöltése. Nagyon triviális. Tehát ha tiszta, istentörnyet szeretettel szereted a másikat, akkor bizonyos dolgokat nem fogsz megtenni a kárára. Az ember a lelkiismeret és a tételes törvény által egyaránt elítéltetik. Nem tud annak megfelelni. Hiába próbál, hiába törekszik, mégsem tud tökéletesen megfelelni. Akarja ugyan a jót, de nem tudja tökéletesen megcselekedni. A római levél 7. részében Pál apostol föltárja a saját küzdelmeit is. 7. rész 18. versében konkrétan is beszél erről. Ezért az Isten egy új, magasabb rendű törvényt nyilatkoztatott ki Jézus Krisztusban, amely a szeretet és a kegyelem törvényét állt. Ez a törvény már nem betű, hanem szellem, mely megelevenít. Igen. Hogyan is olvasol a korintusiak az itt levél, második levél, 3. rész, 6. versében? Ezt az igazságot? Ő tett alkalmassá minket arra, figyeltek, a hídépítés? Tehát ki építi a hidat? Ki kezdeményez? Ki cselekszik? Az új szövetségben élő hívő embert ki teszi alkalmassá? Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem betűjé, hanem léleké, az a Szent Szellemé, mert a betű megöl, a lélek, azaz a Szent Szellem pedig megelevenít, élettel jár át, mint ahogy azt már próbáltam magyarázni az előbbiekben. Ez a feszültség érhető tetten az emberben. A Szentlélek és az ige által Isten munkálni akarja a megvilágosítást az ember szellemében és szívében és az értelmében. Hogy az ember lássa meg, mi az Isten akarata. Tehát az Istennek a törekvése, amikor kimegy, ma is hangzik az igéhirdetés. Amikor a Szentlélek elkezd munkálkodni valakiben. Amikor hall másoktól igét, bizonyságtételt. A Szentlélek törekszik arra, hogy Isten igét megelevenítve megvilágosítsa az ember szívét, lelkét és értelmét. Hogy belássa, meglássa, mi az Isten akarata. Viszont újra és újra találkozik az ember a maga erőtlenségével, azaz még ha meg is látja, mi az Isten akarata, egyáltalán vagy hosszú távon a test erőtlensége miatt képtelen azt cselekedni. Erőteljes feszültség jelentkezik az ember lelkében, és ezt a feszültséget egyedül a szeretet és a kegyelem törvénye képes feloldani. És ez a feszültség jelentkezik ugye a szeretet és a kegyelem törvénye, és az írott, a betű, a tételes parancsolatok törvények között is, amelyet tapasztal egyébként maga az ember is, a maga lelkében, szívében, szellemében. A Szentlélek életet hoz, és a Szentlélek által hozott élet teszi képessé az embert arra, hogy megfeleljen a törvénynek, és ne valljon kudarcot, amely aztán a halálát okozza. A 21. versben, erről a küzdelemről olvasunk a 7. részben, azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben jót akarok tenni, ha jót akarom tenni, mondja Pál, csak a rosszat tudom cselekedni. Ugye ez a feszültség? Ezt mondja, hogy most már értem, hogy mi lenne jó. Kaptam világosságot, kaptam megértést, de mégis kudarcot vallok, erre mondja Pál, a testemmel azonban egy másik törvényt találok, erre még majd visszatérünk. Ezt a lelki szándékot, ami az ember szándéka, tehát a jóra való szándék, tehát ezt a szakadékot, amely ez a jó szándéka nem tudjuk áthidalni. Tehát a törvény követelése és a szellem által való élet, az Istennek tetsző élet, a szakadékát nem tudjuk emberi jó akaratta, jó szándékkal, ahogy mondta itt Pál, jót akarok tenni, tehát képtelenek vagyunk áthidalni. Egyedül csak és kizárólag az Isten újjászülő kegyelme tudja megteremteni bennünk a képességet arra, hogy Isten akarata szerint járjunk és éljünk. Amikor tehát Isten elfogadó szeretetét és feltétel nélküli szeretetét, azaz kegyelmét az ember szívébe fogadja. És milyen döbbenetes, hogy a vádló, az ellenség, a bukott keresztényt is megpróbálja elválasztva tartani az isteni szeretettől, elhitetni vele, hogy Isten most már nem szeret téged, ezért létrehoz benne egy olyan állapotot, hogy nem tud megtérni. Mert a vádlás lelkülete van rajta, a vádlást hallja, ezért nem tudja elfogadni se szeretetét, mert úgy gondolja, hogy nem szerethető. Ez alatt az ítélet alatt lévő embernek evangélium az, hogy Isten feltétel nélkül szeret, és szeret annak ellenére, amilyen vagy, és kész megbocsátani. Na most, ha az ember beengedi a szívébe ezt a megértést, hogy Isten szeret engem annak ellenére, amilyen vagyok, ez a szeretet teszi, hogy szabaddá attól, a bűntől, amely gúzsba kötötte az ő életét, és a vádló hatalma alól is kiszabadítja az ő lelkét, mert célhoz ér Isten bűnbocsátó kegyelme a szívében, szellemében és érzelmi állapotában is. Majd később érzelmi állapotában az érzelmeink leggyakrabban követik ezeket a szívben lévő megértéseket és döntéseket, később csapódik le aztán az érzelmi világunkban is, amikor megértünk valamit, egy Isten igazság, amely a szívünkbe kerül, és azt megragadjuk a szívünkkel. Ebben az isteni szeretetben való bizalmat nevezzük hitáltali megigazulásnak. Tehát a hitáltali megigazulás az, amikor bízunk az Isten szeretetében. Hiszünk abban, hogy Isten ingyen igazít meg bennünket. Erről majd a 4. fejezetben bővebben is fogunk tanulni, és megértést szerezhetünk. Az ember hitének és az Isten kegyelmének magasabb rendű törvényében, és ez egy másik világ törvényszerűsége, ez azért magasabb rendű, mert nem is ehhez a világhoz kötődik. Ez az isteni törvényszerűség, tehát a hit törvénye, az isteni szeretet és kegyelem törvényszerűségei nem ehhez a világhoz kötődnek. Ezért mondja Jézus Krisztus, hogy elérkezett hozzátok Isten királysága. Ez az Isten királyságának jellemzője, mert ez az alsó világ, amelyben élünk, a bűn hatalma alatt van, és a bűn törvényszerűsége és a bukás törvényszerűségei uralkodnak el az emberi testen, mint ahogy a Római Levél 7. részében erről olvashatunk is. Tehát amikor az Isten világának a törvényszerűségéről beszélünk, akkor azt jelenti, hogy megérezzük azt, hogy elérkezett Isten királysága, Isten országa, azaz a Jézus Krisztusba vetett hit által belépünk Isten országába, reménység szerint már ott vagyunk, hitáltal már benne vagyunk Isten világába, már a miénk az örök élet, de ez a reménység még nem teljesedett be, azaz fizikailag még nem látjuk, de már ennek az eljövendő világnak az erői elkezdenek működni a mi halandó testünkben. Halleluja, dicsőség az Úrnak! Tehát a Szentlélek munkája és ajándéka által az ember ingyen kap képességet arra, hogy a szellemi törvény követelését betöltse. Római Levél 8. részében olvasunk erről. Ez a törvény a kegyelem világában a hit törvénye. Tehát a kegyelem világ, ami az Isten királysága, az Isten törvényszerűségei, ez a hit törvénye. A hitről pedig azt mondtuk, hogy bizalom az Isten feltétel nélküli szeretetében, és befogadása ennek a szeretetnek és a kegyelemnek. Ahogy mondtam, tehát az alsó világban pedig, ebben a látható világban, amely az Isten nélküli életre jellemző, a bűn törvényszerűségét látjuk, és a bűn ösztönzi az emberi testet a vétek megcselekvésére. És amíg az ember szembeszegülni is akar ezzel a bűn törvényszerűségével, az értelem törvényével, azaz, hányszor történik meg emberekkel, hogy elbuknak, és ha józanul végig gondolják, amit csináltak, akkor azt mondják, hogy ennek aztán semmi értelme nem volt. Azaz azt jelenti, hogy a bűn törvénye az erősebb az értelem törvényénél. Olyan erős ösztönzés az emberi testben, amely még időnként az emberi racionalitást, az emberi józan eszet is fölírja, és az embert készteti arra, hogy megcselekedjen az ember értelem ellenére is dolgokat. Például ilyen eset az, amikor ösztönződj a lelkiismerete a jóra, az akaratát mégsem tudja alávetni a lelkiismerete jóra ösztönzésének. A felső világ, tehát az Isten királysága, amely megnyilvánul már a földön, a hit törvényében élő, azaz a az Isten szeretetét és kegyelmét, ingyen kegyelmét elfogadó és abban bízó ember életében megnyilvánul az ember értelmében, szellemében és lelkében is. Ez a felső világból való isteni erő, isteni törvény megvalósítja az emberben a szellem törvényét, az Isten szellemének akaratát, méghozzá az Isten kegyelme és a kegyelem végtelen hatalma által. Azt kell látnotok, hogy az isteni kegyelem, amely ugye szeretet, annál hatalmasabb erő nincs. Ez az isteni kegyelem letöri egyszerűen az emberről a láncokat, és tisztává és szentté tudja tenni az embert Isten színe előtt, és meg tudja szabadítani az embert a bűn kényszere és hatalma, így a bűn és a halál és az ördög hatalma alól. És így az isteni kegyelem hatalma által az ember képes lesz igazodni az Isten örök rendjéhez, és az meg tud valósulni a hívő ember életében. Pál apostol erre egy felkiáltással válaszol a Római Levél 7. részének végén, hogy kicsoda szabadíthat meg engem ebből a halálítélt testből, és akkor talán akik olvassátok a Bibliát, emlékeztek rá, hogy hála Istennek a mi Úrunk Jézus Krisztus. Tehát ez a küzdelemből a feloldás, a felkiáltás, hogy hála az Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus megszabadít bennünket. És akkor a Római Levél 8. fejezetet gyönyörűen folytatja. Most elég sokat használom ezt a gyönyörű szót. Nézzétek el nekem, de tényleg gyönyörűen. Hogy az élet szellemének törvénye megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől méghozzá mi Úrunkban, Jézus Krisztusban. A megszentelődésünk tehát, azaz, a megszentelődésre nevezzük azt az utat, amely az ember földi útján, hívő ember földi útján egyre hasonló, amelyben az ember a földi útján egyre hasonlóbbá válik Jézus Krisztushoz, egyre inkább kiábrázolódik az életében, motivációjában, indulataiban és cselekedeteiben is a Krisztus jelleme. Ezt nevezzük ugye megszentelődésnek. Tehát a megszentelődés tehát nem a törvény megvalósító emberi erőködés útja, mert ennek eredménye újabb és újabb elesés, mind reménytelenebb vergődés lesz. Hányan esnek keresztényként is ebbe a csapdába újra és újra vissza, hogy bizonyos cselekedetek által próbálnak jók lenni, és nem marad más nekik, mint az újabb és újabb kudarc. Azonban nem véletlen, hogy le van írva a Bibliában ez is, a Római Levél 7. részében, ez a kudarc, mert erre rendkívül nagy szükségünk van. Neked is szükséged van az ilyen kudarcokra, meg nekem is, tehát nem hiába való még az sem, amikor az ember végül is elbukik, akár keresztényként is, bár nem dicsőség és nem dicséretes. A megszentelődés, tehát nem ember erőködés, hanem a felkent Jézussal, azaz a Krisztussal, Jézus Krisztussal való szoros és személyes közösség. És valaki így fogalmazott, a vele való együtt szenvedés, az érte viselt üldöztetés, a lemondás halálos útja. Hú, mikor ezt a megfogalmazást olvastam, akkor meg kellett álljak egy kicsikét, meg kellett kapaszkodjak a szék aljába. És akkor egyszerűen el kellett gondolkodjak azon, hogy milyen úton szeretnék én egy ilyen kegyelemmel teljes, Istennek tetsző életet élni. Hogy mennyire jellemző a rezdüléseimre a hét mindennapjain, vagy akár csak a mai napon is, ez a fajta lelkület, hogy a felkent Jézussal való élő szoros közösség a törekvés, azaz a vele való együtt szenvedés, az érteviselt üldöztetés, a lemondás halálos útját választom-e? Újra és újra szembesül az ember a saját lelki nyomorúságaival, hogy milyen pimasz, arcátlan és zsivány is tudok lenni, vagy tudunk lenni. Nem úgy van-e, hogy alkalomról alkalomra megpróbálunk alkudozni, és egy kicsit az alsó világban is élvezni az életet, és hát egy kicsit a Isten országát is építeni, úgy hát abban is mozdulni. Nem lehet. Nem tudsz szent életet élni. Nem tudunk a megszentelődés útján haladni, csak és kizárólag, ha teljesen oda szenteljük az életünket a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak, és mindent alávetünk az ő akaratának, minden döntésünkben az ő tetszését, akaratát keressük, és a rezdüléseinkben is vágyakozzuk azt, hogy a Szent Szellem által újjászült szellem, megvilágosított elme és megújított lelkiismeret szerint fölfogjuk az Isten akaratát és rezdüléseit, és azt szerint élve, azt szerint járva, a kegyelem hatalmával azt szerint élve és azt szerint járva, haladjunk a hit útján, a hit hídja felé, az a szűk és a keskeny úton, a szoros kapu felé a mennyországba, amelyben keresztül egyre inkább azt látjuk, hogy leszakadnak rólunk, elmaradnak az életünkből olyan világias, testies dolgok vagy reakciók, amely hátráltatják az életünket. Majd egy képpel fogom zárni, és szintén azt gondolom, hogy sokukban felold néhány feszültséget, amely most az elmondottak miatt akár keletkezhet. Bár nem szándékom feszültséget oldani, mert a feszültségre néha szükségünk van. Tehát súlyos kudarcokat kell átélnünk annak érdekében, hogy a jóra képtelen szívünket egészében kiismerjük. S magunkat feltétel nélkül Isten kegyelmére bízzuk, a kegyelemre bízzuk, azaz a Szentlélek dolgait keresve az odafennvalókkal és ne a földiekkel törődjünk. Az odafennvalókkal és ne a földiekkel törődjünk, majd a Kolossi levélben 3 igeverset olvasok, és akkor ez is hasítson, vágjon, válasszon le kövérséget, erősítsen isteni dolgokat a szellemünkben, a szívünkben, mert nagy szabadság és isteni erő van az Isten szelleme által megjelenített igének befogadásában. Annak érdekében tehát, hogy a Szentlélektől való élet és a Szentlélek életét élhessük, ami a Krisztus élete ugye bennünk, és földi tagjainkat átadjuk ugye neki, le kell mondanunk, sőt tagjainkban meg kell öldökölnünk, mert nem kevesebbet mond a Biblia, hogy öldököljétek meg mindazt, ami erre a földre irányul. Öldököljétek meg mindazt, ami erre a földre irányul. És amikor Ezen elgondolkodtam, fogtam a szék karját, és akkor azt mondtam, Istenem, hát ez nem megy olcsóbban? Hogy nem tudnék valami kicsit könnyebbet prédikálni? Akár magam számára is valami egyszerűbb utat, valami könnyebbet, valami kicsit meghalni, egy kicsit élni, úgy kicsit könnyebben. És akkor fel kellett álljak, és azt kellett mondjam ott Isten színeit, hogy Uram, nem megy egyszerűbben, nem megy olcsóbban. Ez az út, és nincs más. Ez az út keskeny, a kapu szoros. Nem lehet a zsebben bevinni egy-két dédelgetett dolgot, vagy a hátizsákban elbújtatni néhány olyan dolgot, ami hát azért hozzánőtt már az életemhez, Isten is megértheti. Nem! Mindaz, ami ehhez a földi élethez kötődik, a földi életre koncentrálódik, az az, ami ennek a világnak a dicsőségét keresi bennünk, ami az e világ elismerésére törekszik, vagy az e világi előnyökre törekszik, ami mámorosítja az ember szívét és eltompítja hamis örömeivel, azt öldököljük meg magunkban. Erről beszél Római Levél 8.13-as versében Pál apostol. Ugye érzitek, hogy egy átfogó, a felolvasott ígék alapján egy átfogó képet próbálunk látni, ami igazságokat még későbbiekben használni fogunk tudni, amikor az igét, a római levelet későbbiekben tanulmányozni fogjuk a részről része haladva. De mi ezt a megöldöklést sem vagyunk képesek a magunk erejéből, csak is a Szentlélek ereje által megtenni. Ő tesz bennünket képessé, és a készséget is ő munkája, az újjászületett szívünk, a megújított lelkismeretünk és a megvilágosított értelmünk útján. Így tehát a Szentlélek megelevenítő munkáját fogjuk megtapasztalni, amely az Isten kegyelme, végtelen kegyelme, amely sokkal több, mint a bűn, és megint csak egy idézetet hadd olvassak, mert ez a kegyelem árvízként ragadja magával azt, aki akaratát Istennek odaadja. Hú, ízlejétek! Mert ez az isteni kegyelem, ami a szeretete is. Árvízként ragadja magával azt, aki akaratát Istennek odaadja. Elképesztő. Nagyon kívánom magamnak és neked is, hogy ezt a szellemi szabadságot éljük meg a mindennapi életünkben. Az eljövendő világnak ezeket az erőit, Isten királyságnak ezt a valóságát, hogy megragadja a szellemünket, a szívünket, az értelmünket, a lelkünket, az isteni kegyelem, miközben az Isten kegyelme által oda szenteljük akaratunkat az Istennek, és magával ragad, mint az áradat bennünket. És valóban akkor nem csak énekek lesznek számunkra azok a bizonyságtételek, amelyeket hiszen isteni megtapasztalásról emberek papírra vetettek, a kegyelem árad, és sorolhatnánk azokat a dalokat, amelyeket éneklünk oly lelkesítően és lelkesen, és tegyük is, mert nincs mit gyászolnunk, a bűnt gyászoljuk, az Krisztus pedig ünnepeljük. A Kolossé levélben pedig a harmadik részben az említett ige szakasz az első verstől a harmadik versét erő szakasz, tehát mint egy aranybetűkkel tárja elénk ezt az igazságot, ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafenn vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Testvérem, olvasgasd ezeket a verseket, gyönyörűen fejti ki, foglalja össze a sok-sok szóban elmondott igazságot. Hazafelé. Már most is ezek a gondolatok is ehhez a címhez tartoztak. Útban hazafelé érzitek, hogy ez a fajta Istenek odaszentelés, a kegyelemnek ilyen módon való munkája, az áradása az Isten kegyelmének azáltal, hogy akaratunkat odaszenteljük az Istenek. Ez már az az életút, vagy a megszentelődés, az az életút, amely adatott azoknak, akik elfogadták Jézus Krisztusban bűneik bocsánatát, hitüket, mint Isten fiában Jézus Krisztusban vetették, és így nyertek a Szentlélek által felülről való isteni életet, új és örök életet. Úton vagyunk. C.S. Lewisnak egy könyvében olvastam egy képet, amely nagyon megfogott akkor is, és amikor eljutottam a igehirdetésnek egyik pontjáig, akkor eszembe jutott, és azt mondom, jaj, de jó ez a kép, és mennyire vigasztaló, mennyi erő és élet van ebben a képben, és milyen szépen írja le az életutunkat a mennyországig, hazafelé, nekünk hívőknek, akik szeretjük az Úr Jézust, mert ő előbb szeretett bennünket, és szeretetét szívünkbe fogadtuk. Szóval ez a kép így volt leírva, amikor a hasonlóan saját szavaimmal adom vissza. Amikor a téli hidegben hegyi kanyargós utakon hazafelé tart a régóta idegenben élő vándor, van, amikor az úton, ahogy kanyarog a hegyen, egészen közel kerül a völgyben elterülő falujához, és az ott álló, található otthonához. Érzitek a képet, ugye? A kiment az út a szakadék szélére, a völgyből már lelátom, már látom füstöl a kémény, ott van, ott lakom, de aztán be kell mennem újra az erdőbe, és távolabb kerülök az otthonomtól, de haladok. Amikor látja a völgyben a falut, a települést, talán már az otthon a házának tetejét is, és már-már érzi a forró tej, a melegét és a friss élet étel illatát. De hosszú út áll még előtte, melyen haladva távolabb kerülhet vágyott otthonától, a kanyargós hegyi ösvényeken, mégis minden lépéssel közelebb jut a vágyott célhoz, az otthon melegéhez és a családjához. Így vagyunk mi is, akik a hit útján hazafelé, Isten országába, királyságába tartunk. Valamikor egész közel érezzük magunkat ahhoz, máskor úgy tűnik távolodunk, de ha jó irányba haladunk, minden lépéssel hazafelé közeledünk. Majd elérkezünk az Isten által készített híthoz, amit csak a hívő találhat meg, és csak a hívő mehet át azon. Haladjunk előre, és menjünk be azon a kapun, és menjünk át azon a hídon. Amen.